Üdvözöljük hallgatóinkat, Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám vagyok.
És ma ünnepi műsor lesz.
Hiszen karácsony van, és akkor talán beszéljünk a karácsonyról.
Hát a karácsonyról mi másról beszélnénk?
Nem a receptek szempontjából, nem a vallások szempontjából, hanem a szavak szempontjából. Itt van mindjárt ez a
mivel
szó.
Mivel kezdjük? Karácsony szóval kezdjük?
Igen. Mi ez a szó?
Ez már maga is egy zűrzavaros történet, ugye? Amennyire én utána...
Miért olyan más, mint más nyelveken?
Hát egy nyelv van, ahol majdnem ugyanígy mondják, ugye? Amennyire én tudom, a román, azon kívül sehol.
Hogy van románul?
Krcsun.
Hát ez nyilván ugyanaz a szó.
Nyilván ugyanaz, de aztán körülbelül eddig tudunk eljutni, mert... Létezik egy krácsun szó különböző szláv nyelvekben, vagy létezett legalábbis, ma már a karácsony értelemben nem használják, ami valamilyen napfordulós ünnepség volt állítólag.
Azért
de
mondjuk...
Érdekes módon nem csak a téli, hanem a tavaszi napforduló ünnep, és állítólag így ünnepel.
Nyári van csak.
Vagy nyári, az, bocsánat.
Igen. Azért egy pillanatra mondjuk el, bár nem vagyunk csillagászati műsor, de mi mindenhez értünk, hogy mi is az a napforduló. Tehát úgy kell érteni a napfordulót, hogy ha keletre néző lakásunk van, akkor a nap a nyár közepén mondjuk a Szabóék háza fölött kell föl, és aztán elindul jobbra, 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 és akkor elérkezik decemberre, amikor már a Kovácsék háza fölött kell föl a nap. Tehát az ő fölkelési pontja megtesz egy utat, és annyival rövidebb időt tartózkodik fönt, amennyivel hát a Kovácsék háza ugye nyugatabbra van. És ezen a napon, december 21-23, amikor ez láthatóvá válik a szabad szemmel is a régiek számára, megfordul, és elkezd a felkelési pontja visszafelé mászni reggelről reggelre, amíg ismét el nem ér a nyár közepén a Szabóék háza. Igazán megint megfordul, és megint megy vissza, és ha nyugat felé nézünk, akkor naplementével fordítva, de ugyanezt történik. Ezért napforduló, szolstícium. Latinul.
Igen, hát biztos azt is érzékelték, én ezt még nem figyeltem meg ezt a landolást, mert tőlünk egyáltalán nem látni, amikor felkel a nap, de hogy milyen hosszúak a napok, ugye? Hát ez,
hát ez
ami nagyon
ugyanaz.
Feltűnő.
Ez igen. Ugyanaz. Pert mennyi időt tölt a nap a horizont fölött tulajdonképpen.
Úgyhogy mostantól, tegnap előtt, mindegy, szóval 21-én délután 5 óra 19 perckor talán valami ilyesmi történt meg az a pillanat, amikortól kezdve hosszabbodni kezdenek a napok.
Úgy van, na most mire ezt a régi emberek, hát tényleg érzékelték, eltelt egy-két nap, és ezért valamiért december 25 lett annak a hagyományos ünnepe, hogy a nap feltámadt, ugye, mert hát úgy nézett ki, hogy el fog teljesen pusztulni, és eltűnik, egyre rövidebb időt tölt a horizont felett, ám de akkor örömmel vették észre, hogy visszajön. És hát a nap feltámadása nagyon ősi és nagyon régi ilyen télközépi ünnep, amelyet a kereszténység hát Jézus születésével azonosított elég későn egyébként, mert az evangéliumok erről nem beszélnek. Ez van, aki azt mondja, ugye kultúrtörténész, vallástörténész, hogy a keresztény egyház pár száz év elteltével nagyon okosan azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen ez az ünnep, ahogy a nap meghal és feltámad, hát úgy Krisztus meghal és feltámad.
Nem egy-két nappal későbbre rakták? Nem, mert hiszen a napi egyenlőség az egy-két nappal korábban
van. A napforduló,
vigyázz. Bocsánat,
igen.
Az egy-két nappal korábban van, nem?
Hát erről nem tudok most tényleg hiába tudni minden, de a csillagászatom. Én annyit tudok, hogy mire ez úgy láthatóvá vált, hát akkor ez eltelt pár nap, és így lett 25.
Jó, szóval a lényeg az, hogy ez a fajta ünnepség, ez a téli ünnep, ez egymástól függetlenül is kialakulhatott mindenféle kultúrákban,
így
és
van.
Tényleg mindenfelé
így
megtaláljuk,
így van.
És egyáltalán nem biztos, hogy kapcsolatot kell keresnünk. Jó, nyilván a keresztény karácsony az ehhez van korábbi ilyen ünnepekhez van igazítva, igen, de a többiek nem biztos, hogy egymással összefüggtek. Hát az, hogy a rómaiak is ünnepelték, meg a germánok is, az nem biztos, hogy egymással összefüggött. Lehet, nem, mind a kettő ősi ünnep.
Igen, igen, igen. Mindenkinek, aki, hát hogy mondjam, nem délen él, ahol állandóan süt a nap, annak azért ez egy aggodalom volt, hogy mi lesz itt jövőre, és fog-e még sütni. Ezt ünnepelni kell.
Szóval visszatérve erre a kracsún szóra, ez létezik szláv nyelvekben, azt hiszem már az ószlávban is adatolva van, és valóban nem tudjuk pontosan, hogy melyik napfordulónak volt, vagy esetleg mind a kettőnek volt az ünnepe, de valami ilyen ünnepség volt.
Igen, igen. Ugye átlépés, vagy túllépés, vagy lépés.
Valahogy ezzel vagy... majd rokonítják, de nem, nincs teljes egyetértés. Na most a román kracsún szóval még nagyobb a probléma, mert van ugyan olyan, aki azt gondolja, hogy ez egyszerűen ennek a szláv kracsúnnak az átvétele, de mások azt mondják, hogy ez vagy nem így van, vagy összekeveredett a latin kreáció-ne szóval. Például egy román akadémiai szótárban ezt találtam meg, de mások azt mondják, hogy ez kétséges. Egyébként is, hát ez... miközben a teremtéshez?
Igen, meg hangtanilag. Ugye... A román nyelv valóban ősi latin szavakat őriz, de ebben az esetben ez nem tűnik.
Minden esetre azt továbbra is vitatják, hogy a román kröcsön szó az tényleg ennek a szláv szónak, igen, az átvétele.
Azt de... azért szögezzük le, hogy nagyon érdekes a magyar, és ezek szerint a román, hogy az ünnep neve nem utal a születésre, mint nagyon sok más nyelven, azt hiszem beszélhetünk más nyelvekről is majd, hogy ugye egy technikai, csillagászati megnevezés ez, magyarul egy pogány elnevezés, hiszen ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy ezt észrevegyük.
Szerintem nem állnak ezzel egyedül egyébként. Tehát, hogyha valaki jár ilyen például svéd áruházban, ott,
igen,
ugye,
igazad van.
God jöl, vagy
jöl, vagy... igen. Igen.
Ami szintén nem a születésre utaló, hanem erre a bizonyos régi pogány ünnepre utaló szó.
Igazad van.
És maradjunk még a szláv nyelveknél, tehát ez a kracsún, ez kihalt, nem is nagyon ismerik ezt a szót egyáltalán, hanem mindenféle más neveket adnak a karácsonynak.
Hát hogyne, oroszul...
Rajzsdisztvo.
Ugye, ami mit jelent?
Ami egyszerűen? Születést jelent.
Születés, igen, igen. Hát az rendben van. És mi van még... lengyelül...
Azt nem tudom, de csehül Velkánocnak hívják, tehát egyszerűen csak nagy éjszakának.
Lengyelül is Velkánoc. Igen, igen, nagy éjszaka, ugye? Igen, ugye Velki nagy, oroszul Veliki, de oroszul nem hívják Velikája Nocsnak, nagy éjszakának.
Nem, hanem Rajzsdisztvónak.
Rajzsdisztvó születés, igaz. Mi van azzal, hogy németül hogy van, ugye Weihnachten, igen, hát a Nachten az az éjszaka,
igen,
az első fele Weih, az megszentelni. Eine Kirche einweihen, egy templomot megszentelni, vagy beszentelni, tehát valójában szent éjszaka, régi szó. Ugye ma úgy mondanák, hogy Heilige Nacht, szent éj, ahogy a híres karácsonyi dal is szól, ugye Stille Nacht, Heilige Nacht, ugye csendes éj, hát szentséges éj magyarul a szótagszám miatt. Igen.
És akkor ennek a régies alakjától, vagy kifejezésre tulajdonképpen ez a Weihnacht?
Igen, hát vagyis ugyanaz, csak egy régi, egy másik régi szóval, a Weih szóval. Igen, a Weihen
hát, az... Nyilván mindenki ismer, ez az angol szó, Christmas, az ugye ma már nemzetközi szóvá vált.
Na, az miből van?
Hát én azt hallottam, de nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság, ugye hollandul Kerstmis.
Igen.
És hogy mintha valahonnan ebből az irányból kölcsönözték volna az angolok, de nem tudom, hogy ez mennyire
hát,
tényleg komolyan vehető.
Hát, kölcsönzése, vagy párhuzamos.
Hát ezek... a Kerstmis az egyszerűen, ugye az első fele az a Krisztus neve, és a Mész pedig misét jelent.
Így van, angolul is. Igen, Christ, igen, ugye ez a Christnak a rövidülése. És a mass, hát mert az írás is mutatja, csak nem két esszel van, hanem egyel, de ugyanaz, mint mass, M-A-S-S, mise. És hát valójában tényleg misét, hát ilyenkor misét mondanak, persze jó, mindig mondanak misét, de hogy itt valahogy ez a Krisztus miséje, ez egy kicsit ünnep értelmű is lehetett a régi frissen megtérített germán lakosság szemében ez nagyon régi szó. Tehát amikor ők a kereszténységet átvették, hát lehet, hogy ez a mász, ez csak azt jelentett, hogy na jó, akkor mindenkit betereltek a templomban, mert most már keresztények vagyunk, tessék templomban menni. Ugyanis angolul más ilyenek vannak. Például Szent Mihály ünnepe, amit nagyon tartottak, és azt Michaelmas. Ugye megint csak nem Michael, aha, a Mihály ebben a kiejtésben, hanem rövidebben Michael, és akkor Michaelmas, az hát ősszel van, és hát az Mihály ünnepe. Igen. Igen, tehát akkor angolul, szóval nem is ritka, hogy mindenféle mass végű ünnepek vannak, mert hogy akkor annak a tiszteletére mondták a misét. És akkor egy pillanat, néztük még, ja igen, szlovákul Vianoce.
Tényleg, igen.
Ugye, Vianoce, de lehet...
Nem tudom, hogy az miből ered.
Hát, a noc az az éjszaka, igen, ez igen. Nyilvánvaló. Hát az első fele nekem most a német Weihnachten jut eszembe, de nem biztos, hogy lehet, hogy annál sokkal régebbi, és lehet, hogy hasonlít a nagy szóra, ugye Wielka Noc lengyelül. Igen. De hát azért mondjuk el, hogy hogy van latinul. Hát hogy? Natalis. Natalis, ami azt jelenti, hogy születési. Ugye Natus, aki megszületett, Nascor, én megszületek, Natalis a születéssel kapcsolatos, a születési ünnep, értsd.
Igen, hát az új latin nyelvekben ez elég gyakori, hogy a születésről van, ugye, spanyolul Navidad, ugyanebből van, na, hát valamilyen módon le...
Az a latin nativitásból jön, az is tulajdonképp ugyanaz, olaszul Natale, igen. Egyszerűen.
Hát a francia Noel is, bár abban ugye szokás szerint nehéz felismerni.
Mert kiesnek
mert
a másan.
Mindenféle másanhozó kiesik, de igen, az is ebből az
igen, igen,
van.
Igen, igen, igaz, Noel, tehát akkor Noel egyszerűen azt jelenti, hogy Natalis, hogy is születési. Olaszul is így van. Spanyolul a jelentés hasonló, de a szó egy kicsit más, ugye Navidad, nativitás, tehát születés. Igen. Na most én megnéztem, hogy görögül hogy van, mert hát azért ugye az egész kereszténység mégis a görögül terjedt el, és Christujena, leírva persze könnyebben átlátható, Christugenna.
Aha.
És hát a gen az a genetika szóval azonos, tehát Krisztus genezise, hogy így mondjam, hát születése. Megjegyzem, hogy a régi keresztények kiszámították, amit nem olyan nehéz kiszámítani, hogy mivel anya szülte, 9 hónapos terhesség után jött a világra Jézus, tehát ez azt jelenti, hogy Mária teherbe esése a Szentlélektől, ugye csodás módon, az 9 hónappal hamarabb történt, és az március 25, amit használnak a magyar hagyományban is, úgy nevezik, hogy gyümölcsoltó boldogasszony. Ez egy nagyon finom kifejezés arra, hogy hát akkor beindítjuk ugye a termékenységet. Gyümölcsoltó boldogasszony, március 25, megint csak tény, hogy a pogánysággal, a növénytermesztéssel, a kertészettel összefügg, egy tavaszünnep, március 25, ugye húsvét is arra az időre szokott esni, és ekkor, hát ekkor fogan meg Mária a kis Jézussal, és 9 hónap múlva, december 25-én megszüli. Ez mind nincs így az evangéliumban dátumra leírva, de ha egyszer a karácsonyt leszögeztük, hát akkor a fogamzás is, az úgynevezett angyali üdvözlet pillanatát természetesen, ha egyszer ember volt, hát akkor ehhez kell mérni. Igen.
Jó, kicsit csapongunk, de ez nem zavarja hallgatónkat.
Hát úgyis olyan ünnepi műsor van.
Visszatérve a szláv nyelvekre, ugye néztük az oroszt, néztük a tőlünk északra fekvőeket, ugye, ahol valamiért ez a valamilyen éjszaka.
A nagy éjszaka, ugye, a szent éjszaka.
Ilyesmi. Igen. Amit nem néztünk, az a tőlünk délre fekvő szláv nyelvek, ahol...
Mit tudsz erről?
Hát Bozsicsnak hívják a karácsonyt, ami nagyon érdekes, mert az tulajdonképpen a Bog úrnak a kicsinyítő alakja. Tehát olyan, mint azt mondanánk, hogy uracska vagy istenecske.
Jaj,
a kis
jó.
A gyermek.
Hát igen. Végül is Jézuska, ugye szoktuk igen, mondani igen, magyarul, mint az Isten.
Jó, lehet, hogy én rosszul elemzem, és az így mégse egészen az a végén, de én ezt azt hiszem, hogy ez így van.
Igen, igen, Istenke. Igen, megszületett. Igen, mert ugye Bog az Isten tulajdonképpen.
Most azt nem tudom, hogy egyébként ugye vannak ezek a skandináv népek, ahol a Jül nevet használják, amit tulajdonképpen nem a keresztény karácsony, hanem annak a pogány elődje volt, hogy lehet, hogy azt is ide kellene vennünk.
Ez a nap ünnep, ugye? Igen, igazadban. Ugye J-U-L le van leírva, hát svédül, de azt hiszem a többi skandináv nyelven is általában Jül a igen, kiejtés.
És ugyanígy egyébként, most az egyébként pont a szláv karácsony jutott eszembe, hiszen ott is van a pogány ünnepnek is maradványa, azt hiszem, hogy 23-án, mármint az ő december 23-ájukon, ami hát január, ami január 6-a nálunk,
igen.
Akkor tartanak egy Badnyi Dan nevű ünnepséget.
Mondd a nevét?
Badnyi Dan, Badnyák, az tulajdonképpen egy fatörzs, vagy egy fatönk, vagy ilyesmi.
Aha, fatörzs napja.
Fatörzs napja, igen, és az egy tulajdonképpen sok helyen fontosabb ünnep, mint maga a karácsony. Tehát igazából az a Badnyi Dan, az a igazán nagy ünneplés.
Mit csinálnak? Meggyújtják?
Meggyújtják este, de valami szertartásos módon hajnalban kell kivágni, és aztán egész nap valahogy a körül forog a dolog.
Aha.
És aztán este pedig rádobják egy tűzre, és akkor környékenként változik, vagy vidékenként, hogy mit csinálnak, de ünnepélyes keretek között elégetik. Van olyan hely, ahol ilyen nagy szikrákat csinálnak belőle, nem tudom pontosan milyen módszerrel.
Hát és igen, akkor csapkodni kell talán.
Valami ilyesmi. Igen.
Ez így van Skandináviában is. Na most azért az angolok, bár nem skandináv nép, de germán nép, és a nyelvük is az, és azért ők elég éjszakra vannak, és hát intim kapcsolataik voltak a vikingekkel és a skandinávokkal. Létezik egy régi angol neve a karácsonynak, és az pedig Yule, Y-U-L és E betű, ami hát nem más, mint az angolos írással való leírása, a Yule vagy Yule szónak. És van ilyen, hogy Yule log, a karácsonyi tuskó, mert log, L-O-G, az egy fatönk, és Yule log, az egy karácsonyi tuskó. És bizony, hát a régi angol vidéken szokás volt ezt csinálni, én már csak csokoládéból láttam ilyet.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a Angliától Szerbiáig, vagy nem tudom, ez ilyen elterjedt szokás. Igen. Egyébként szerintem a kettő között is, tehát szerintem én hallottam ilyenről Svájcban is, meg Dél-Németországon, tehát ez egy egész Európán átmegy ez a hagyomány.
Érdekes.
Nagyon különös.
Igen.
Na egyébként a csokoládét mondtál, ugye? Na igen, most a Franciaországban a fő karácsonyi édesség, az a Bûche de Noël, magyarul a karácsonyi tuskó, az egy nagyon élethűen egy fatuskó táblázat.
Na erről beszélek.
Kívül csok is, és ilyen kérge, tehát szabályos fakérget mintáz, és egyébként szerintem egy tekercs amúgy, egy kicsit a Beiglihez hasonló.
Aha.
Beigli, majd arról is kéne beszélni.
Jó.
Ha marad időn.
Igaz, tényleg.
Szóval föl is írom.
De érdekes, hogy karácsonyi tuskó, tehát ez valahonnan nagyon régről szállt le a cukrászda szintjére, ugye? Vagy a háziasszony sütőjének.
De hát nyilván ugyanebből a hagyományból ered természetesen.
Igen, igen. Angolul egyébként a karácsonyt régen úgy hívták, hogy Yule Tide, Tide, tehát Yule Tide. Ez a Tide szó, ez ma már csak a tengernek az árapályára vonatkozik, vagy a dagályra, de valamikor tágabb értelemben periódus, idő értelme volt, hiszen a dagály, az apály is a dagály, ez jellegzetesen ugye periódikus valami.
Csak nem a német Zeit.
Ez pontosan közül. Ugyanaz a szó, mint a német Zeit, csak az angolban aztán kiszorította egy másik szó, a Time, ugye Time, ami hát ma az idő, de Yuletide az karácsony, és hogy mondjam, egy picit még él azért, tehát olyan régiesen lehet használni, még ma is áruházak is, akkor ezt felhasználják, meg mit tudom én, hát arra, hogy reklámozzák termékeiket. De kétségtelenül a tuskó az ott van régen. Valóban nagyon érdekes, hogy lehet, hogy valami olyasmi van benne, hogy ahogy a fatönk a tűzben elhamvad, de ugyanakkor puszta elhamvadásával fényt és meleget ad, valahogy ez lehetett az ősi kapcsolódása az ünnepnek.
Mondom. Hát nem tudom, bármi lehet. Én amit a délszlávoktól hallottam, az az, hogy ott a szikrázás a lényeg, és hogy az a minél nagyobb, minél több szikrát sikerül kicsiholni abból az égőtönkből, annál nagyobb szerencse lesz a jövő évben, vagy nem tudom, ez annak a szín. De hát nyilván az ilyen szokásokra mindenféle rárakódik később.
Ne felejtsük el, hogy ezek nagyon régi szokások, amikor semmiféle világítás nem volt, és éjszaka tök sötét volt, pláne a tél kellős közepén. Tehát, hogy ez nagyon látványos lehetett a nagy égő fatuskó a szikráival. Igen.
Igen, igen, bár a délszláv hagyományban egy fiatal fatuskót használnak, de ez lehet az ő sajátos.
Aha.
Hát nem tudom, a francia meg az angol, ez a sütemény, ez nem egy fiatal fácskát, hanem egy nagy megtermett tuskót ábrázol, de a délszláv hagyomány az, hogy, hogy nem lehet vastagabb, nem tudom én, 6-8 centinél.
Ja,
az a...
értem.
De mindegy, hát ezek nyilván helyi változatok. Értem. Okay.
Na most létezik a karácsony héberül? Hiszen hát a zsidóság hát nem ünnepli a karácsonyt.
Fogalmam sincs erről.
Én megnézem a szótárba, hát persze...
Biztos van rá valami.
Hát lehet róla beszélni nyilván, meg hát jó, ne felejtsük el, hogy például Izraelben számos keresztény él, hát a palesztinok jelentős része keresztény, akik ott élnek, meg hát egyébként is.
És megnézted, hogy hogy
igen,
hívják?
Igen, Chag HaMolad, ezt találtam.
A születésünnepe.
Születés ünnepe, ugye? Igen. Igen, nagyon finoman megfogalmazva, hogy de hiszen a latin natalisban sincs benne, hogy kinek a születésének igen. ünnepe, hát ha egyszer születés ünnepe, tehát Chag HaMolad, ugye jól mondom, jalad, ugye a születni, igen, vagy jeled igen. az a gyermek, tehát molad a születés, Chag szó szerint ünnep a születés, Chag HaMolad. Megnéztem arabul is, nagyon hasonló, csak az első szó az ünnep az Eid, és akkor Eid al-Milad, megint csak ugyanaz, a születés ünnepe. Hiszen hát arab ajkú keresztények aztán tényleg bőségesen persze. vannak, szemben hát jó héber ajkú keresztények nincsenek, de arab ajkú keresztények bőségesen vannak, tehát csak azt akarom mondani, hogy arabul, héberül is a születés ünnepének nevezik. Akkor nézzük csak meg egy pillanatra, tehát a latinság körében, a nyugati latinság körében, mert a románban nem, de a nyugati latinság körében a születés a neve, arabul is, héberül is a születés a neve, görögül Christujena, tehát Krisztus születése a neve, oroszul is a születés a neve, de más nyelveken a germán, már úgy értem, németül Weihnachten, az éjszaka, a valamilyen éjszaka, és a hozzá...
A Skandináviában ugye a pogány ünnep nevét használják, így és van. Aztán finnül is, ugyanezből a, nem tudom pontosan, hogy mondják, de ebből a jülből van.
Igen. A némethez közeli szláv nyelvek, lengyel, cseh és talán szlovák is a valamilyen éjszaka
igen.
nevet használják. Az angol az érdekes, ugye Krisztus miséje. Christmas, igen. mondja.
És hollandul is.
És Christmas. Hollandul is tényleg, igen.
Igen. És itt van a magyar a karácsonnyal, ami nem is tudjuk, hogy szlávból vagy a románból van-e átvéve, igen. kicsit zavaros a történet.
És ami nem utal egyáltalán a születésre.
Nem, hát ez inkább ezekhez a skandináv elnevezésekhez hasonlít, ami a pogány ünnepre vonatkozik még valószínűleg. Amennyire tudjuk.
Kedves hallgatóink, ez a Szószátyár karácsonyi kiadása, amit most hallanak, és hát ha egyszer karácsony, akkor szedegessük össze a karácsonyi ünnepek hát szavairól, amit tudunk. Az előbb említetted a beiglit, amely átfonja az ünnepeket, igen. és amely támasza és talpköve a karácsonyi ünnepeknek. Mi ez a szó, hogy beigli?
Hát szerintem eléggé látszik rajta, hogy német szó, hát már igen. Csak emiatt a li miatt igen, is a végén, igen, tehát igen. Nyilván német eredetű.
Igen.
Gondolom, hogy a Bajgen meghajlítani.
Pontosan.
Igéből van.
Pontosan.
Igen. Én azt olvastam különben, hogy ez egy jiddisből van, vette át a magyar, de szerintem ugyanígy lehet németből is.
Nem látom indokoltnak a jiddis.
Nem, egy jiddisről is természetesen van egy Bagel nevű süti, meg Bagelech.
Igazad van. Bagelnek van leírva általában, mert Amerikából igen. Jön vissza, és Bagelnek szoktuk
szóval
mondani.
Valószínűleg ez reménytelen kideríteni, hogy ez inkább ugye eleve ugye a cukrászatban, hogy mi honnan ered, azt nagyon nehéz kideríteni.
Igen, igen, igen.
Hogy ez most jiddis, vagy német, vagy osztrák, vagy milyen jellegű sütemény, de...
Én utána néztem, mert hát ami szakmunka van, azok a jiddis nem említik, hiszen ne felejtsd el, hogy maga a zsidóság is persze számos német szót használ, persze. Tehát ugye nem minden, ami zsidó ember száján kijött volt jiddisnek nevezhető, hát használtak, nagyon sokan rendes németül beszéltek közülük. Tehát még ha zsidós is volt ez a sütemény eredetileg, vagy ők preferálták, vagy tőlük terjedt el, a szónak nem kell akkor sem ezt a címkét megadni. Igen, Bagel volna a szabályos német, az én nagyszüleim, anyám osztrákok voltak, és ők Bagelnek, otthon is Bagelnek hívtuk. Az, hogy a baj helyett báj, kiejtés, az már svábos, az már hazai németséges kiejtés, pláne az ej kiejtés, a beigli, tehát az már magyarországi. És valóban azt jelenti, hogy a hajlítottka, a csavarmány.
Jó, én is néztem, de én azt olvastam, hogy valahol északabbról jön eredetileg az a sütemény. Nem tudom, hogy ott milyen német nyelvváltozatot beszélnek, tehát Szilézia, esetleg Pozsony. Nem véletlen, hogy pozsonyi kiflinek hívják azt a fajta patkó alakú sütit.
Igazad ami, van.
Nem tudom, hogy, de azt nem tudom, hogy ott milyen német tájszólás beszélnek.
Hát olyan rendes osztrákot, nem? Hát
szóval a lényeg az, hogy a Bagel az eredetileg, úgy, mint azért is a hajlít igéből van, mert ilyen patkó alakú volt, mint amit ma pozsonyi kiflinek hívunk, és ez volt igazából, amit legkorábban Bagelnek
hívtam. Ez engem nagyon meglep, Laci, és kérjük a tisztelt hallgatókat, hogy nyilvánítsanak véleményt. Én úgy tudom, hogy azért, mert összecsavarjuk, összehajlítjuk magát a, hát a tésztát.
Akkor más forrásokat néztünk. Én azt láttam, hogy ez eredetileg patkó alakú volt, és az, hogy kiegyenesedett, vagy hogy most ilyen egyenesre szokás csinálni, az egy későbbi fejlemény.
Hát ez nagyon érdekes. Na de hát azért érdekes. Hát jó, én úgy kérem, de akkor valóban ki mondja el, hogy mit én úgy tudom, hogy hát mint ahogy egy szőnyeget föl szokás csavarni, ugye ezt a tésztát is hát kilapítják, majd utána megtöltik, és fölcsavarják. De hát jó, jó, kérem, én nem vagyok szakács. Igen, csillagás se vagyok, ez igaz, és az előbb mégis erről beszéltem.
Van az a híres humoreszka Bagelről, tudod, Benedek Tibor, úgy Tibor, hívták, Tibor. Benedek igen. Tibor adta elő, és ő az ő szövegében is benne van, hogy ugye igen. A nevéből is látható, hogy patkó alakú kellene, hogy legyen, de nem, mégsem patkó alakú, igen. Mondja ő. Jó, mindegy.
Igen, és ő Bagelnak mondta, igen. Jó.
Szóval akkor már két édességről is beszéltünk, ugye ez a karácsonyi fatönk, ami Nyugat-Európában dívik, és ez a Bagel, ami
Kelet-Európában. Na most akkor ki az a Mikulás? Már pontosabban mi az a Mikulás? Miért hívnak így egy szakállas bácsit?
Már ez ugye már nem karácsony. Itt is óriási keveredés van,
na,
persze.
Vigyázzunk, csak igen, vigyázzunk. Igen. Hiszen nagyon sok helyen karácsonykor jön a Mikulás.
De azt Mikulásnak hívják tényleg?
Hát angolul, az csak egy... hát angolul feltétlen. Santa Claus. Hát a Claus az ugye, hát németül az egyszerűen Miklós. Ugye Niklaus.
Így átcsúszott december 6-áról karácsonyra.
Így átcsúszott, mert az kétségtelen, hogy december 6-án van Miklós napja. Ugye? Igen. És a Miklós, meg a Mikulás...
Az de ugye, nekem az a gyanúm, hogy itt valami másik figurával, akit mi télapónak is szoktunk nevezni, meg az európai nyelvekben, ugye szlávul fagyapónak szokták hívni, ugye oroszul Djed Maroz. Szerintem Maroz. Egy másik figura, mert az ráadásul újévkor, vagy igen, újévkor, szilveszterkor szokott jönni például.
De ez nem a naptár elcsúszás.
Nem vagyok benne van. Biztos, nem tudom. Szóval, hogy az egy kicsit nagy távolság már a december 6 és az új év, tehát igen, lehet, hogy itt két figura, egy ilyen fagyos bácsika meg a Szent Miklós összecsúsztak. Hát különösen azért, mert Szent Miklós, mint tudjuk, hogy hívják ma azt a várost?
Valahol Törökország, amely Törökország
Szmírna,
terület.
Igen, ugye, igen.
Valahol ott.
Izmirnek hívják ma, igen.
Szmírna ott működött?
Városában működött, és onnan, tehát ott jótékonykodott.
Egy keresztény püspök, ő volt a püspök, ugye, igen, a városban. Igen. Amikor az még nem jelentett valamilyen nagy fényes palota.
Úgyhogy már eleve az, hogy neked északi sarkoz lenne valami között, már valami nagy keveredésre utal.
Ez kétségtelenül.
De Hollandiában például, ahol a Mikulás az igazi ünnep, és a karácsony az egy új importnak számít. Nagyon sokan meg is vetnek, mert azt gondolják, hogy ez olyan, mint a Valentin nap, hogy csak a sok nagyobb eladás kedvéért behozták ezt a kereskedelmi
ilyen
borzalmat.
Ilyen pláza ünnep, ugye?
Igen, igen. De igazából a Mikulás az igazi ünnep, és ott Spanyolországból jön a Mikulás, a Szent Miklós, tehát délről legalábbis jobban stimmel, mint a tehát jó, nem Törökország felől, de délről jön.
Ne felejtsük el, hogy Hollandia egy ideig spanyol uralom alatt áll, tehát nekik vannak spanyol emlékeik, vagy kapcsolatok.
És kis szerecsen gyerekek, nem Krampus van, hanem kis szerecsen gyerekek a segítői.
Még ma is.
Igen.
És ez politikai korrekt. Igen.
Szóval a lényeg az, hogy a Mikulás a Szent Miklós, Kis-Ázsiában élt.
Ünneped december 6, ugye?
Ünneped december 6, és valószínűleg én feltételezem, már nem tudok pontos, hiteles, tudományos adatot, de szerintem összekeveredett ő egy másik mítikus figurával, aki a fagyos...
A telet, aki szimbolizálja, igen, ugye? Igen. Mint a makász a kártyába, ugye? Ül egy öreg ember, és így melegíti a tűz fölött. Előtted van a makász?
Persze, igen. Persze. És ez a Mikulás például franciául Père Noël, tehát őt meg ráadásul karácsonyról van, ő nem fagyos papa, hanem karácsony papa.
Karácsony apó, igen, vagy papa. Igen. Le Père Noël, tényleg.
Tehát ott kifejezetten összerakták, igen, a karácsonyra, és nincs is benne a Miklós egyáltalán.
Olaszországban teljesen ismeretlen. Nem foglalkoznak. Ma már biztos minden plázában létezik. Rénszarvasok által vontatott szánon. Na de arra nem válaszoltunk, Laci, mint nyelvészek, hogy miért Mikulás, és miért nem Nikulás? Hát hiszen...
Vagy miért nem egyszer Miklós, ugye?
Vagy de miért van M az
elején? Miért van M, azt nem tudom, de hát szlovákul is M van az elején.
Hát igen.
De hogy ott miért van M, azt nem tudom.
Igen. Lengyelül is Mikolaj. Igen, de oroszul már Nikolaj, ugye, igen, úgy rendesen. Ugye ez egy görög név, Nikolaos, és szó szerint a győzelmes nép, vagy a nép győzelme. Egy régi pogány név, ami hát tovább élt, és keresztény emberek is megkapták. Olaszul Nikoló, angolul Nicholas, németül Nikolaos, vagy Klaus. És az tényleg érdekes, hogy miért lett a Niklósból Miklós, de ez valószínűleg tényleg a szláv nyelveknek, már úgy értem, a tőlünk északra, tehát a szlovák talán a csebe is ugyanígy lengyel, és az biztos, hogy a magyarban ez szlovák átvétel, de az szép, hogy a férfi nevet Miklósnak mondjuk, vagyis jobban hasonlít azért az eredeti Nikolauszra, csak M-mel kezdődik, de a bácsi, az teljesen szlovákul van, Mikulás. Mert a mai szlovákban, igen, a férfi név is Mikulás, igen, tehát igen. Akit úgy hívnak, annak Mikulás a neve. Mikulás Dzurinda volt ilyen, persze, politikus. Jó, tehát a magyarban úgy látszik, hogy ez... Hát gondolom a Tátrából jön, ahol hát sok a hó, és nagy tél van. Na de azt nem mondtuk meg angolul.
És azt mondod, pillanatra még a Klaus az ennek a rövidítése, hogy Bec, tényleg?
Hogyne?
Mert akkor a Kolozs is, ugye, Kolozsvár is, Klausenburg, akkor
így,
az is
mondod,
végső soron Miklósról van elnevezve.
Tényleg, így, ahogy mondod. Klausenburg, igen. Miklósvár, vagy Klózsvár, vagy Kolozsvár. Igen, románul Klúzs állt a második fele. Holott a férfi név az Nikolaj.
Igen.
Románul, hát a szláv vallásosság miatt. De szeretném elmondani, hogy az angol nyelvű világban ő nem december 6-án jön, hanem karácsonykor, de a neve nagyon furcsán Santa Claus, Tehát, mintha nőnemű volna, ugye? Hát olaszul, meg spanyolul a Santa, az a női nevek, ugye? Santa Maria mondanánk. És a hallgatóim meg szokták kérdezni, hogy miért nevez, miért van nőnemű melléknév a szent egy férfi név előtt?
És miért?
Hát azért, mert ez Hollandiából származik, ja, hiszen, mint lesz. Mondtad, ő náluk a legnagyobb ünnep, persze Hollandiából sugárzott át Angliába, aztán onnan Amerikába és a világ összes angol nyelvű helyére, és hollandul, azért javíts ki, hát te ottan éltél, hogy hangzik?
Sinterklaas.
Úgy van, tehát szinte, vagy szinta?
Sinter, Sinterklaas.
E betű van a végén?
E-R.
E-R?
Uh-huh. Hát ott a szint az a szent, és szerintem ez valami régi toldalékos alakja, mert régen ugye ragozták még a melléknevet.
Igen, igen. Hát mintha németül
lenne.
Heiliger Klaus van, volna. És az angolok fül után menvén hallották,
és nekik ez az hogy... ER, ez ugye amúgy is olyan szerűen hangzik, persze.
És akkor szent, hogy ott van valami, hát a Klaus is, mert angolul egyébként ilyen férfi név nincsen. Tehát ugye Nicholas van, igen, de igen. A Mikulás neve az úgy, ahogy van a hollandnak az angolok által, hát úgy meghallott és kicsit eltorzított formája, Santa Claus.
Hát, hogyha a Santa Claus-t a hollandoktól vették, akkor a Christmas-t is vették a hollandoktól.
Ebben igazad van. Igen, igen. Jó, csak azt hiszem, hogy a Mikulás későbbi azért. Bár, hát jó.
Igen. És az angolokról jut eszembe, hogy az angoloknál is, meg máshol is sokféle dalt énekelnek a karácsony ünnepkörben, egészen vízkeresztig, ilyen nagy éneklős.
Igen, igen.
Ugye?
Igen.
Szokások vannak, és sőt, a mi környékünkön is van, ugye, koledálnak, meg...
Igazad van.
Ugye? Bár ez lehet, hogy már a vízkereszthez kapcsolódó
Kolinda,
dolog, de...
ugye? Az Kolinda, ugyanaz. Igen. Azt tudod, hogy
ami szerintem a kalenda, ugye a latin kalenc, a kalendáriumban is az van, ugye annak a rokona.
Pontosan, igen, igen, mert hogy a, hát ugye a naptárból következik, hogy mikor mi van. Hát ilyenkor fontos volt a naptár, hogy mikor kezdődik az új év, és ugye az év első napját Csízió-nak nevezték, vagy hosszabban latinul Circumcízió, vagy hát az orvosibb kiejtés szerint Circumcízió, körülmetélés. Ugye cirkum az körül, és cízió az metszés, vágás, tehát pontosan körülmetélés. A zsidó szokás szerint a kisfiút olyan hatnapos korak körül, hát el kell vinni a zsinagógába, vagy hát szóval mindegy, meg kell rendezni egy kis ünnepséget, és a kisfiút körülmetélik.
És akkor az pont szilveszterre?
Az bizony, igen, mert ha a kisfiú 25-én született, igen. A kis Jézus, hát akkor körülbelül egy pont egy hétre rá vitte apja, anyja körülmetéltetni. És ezt ugye a zsidó vallás úgy nevezi, hogy Bris Avrohem, tehát Ábrahám szövetsége, és nagyon szépen így szokott róla hírt adni a zsidó újság, hogy a mai napon, már nem feltétlenül ezen a napon, hanem hát akkor, amikor XY-t felvették Ábrahám szövetségébe. Ebből tudjuk, hogy a kisfiút körülmetélte. És ez volt hát a január 1-je ünnepe. Az egyház egy kicsit kihátrált emögül az utóbbi 1-200 évben. Egyrészt hát van nagyon zsidós dolog ez, bár hát mindnyájan zsidók voltak, Mária, Jézus, József és mindenki. Nem, talán nem, lehet, hogy egy picit ennek is akarták csökkenteni a hírértékét, másfél talán ez a kicsit zavaró testisége, hát mégiscsak ennek az ünnepnek, és ehelyett hát a család ünnepévé alakították át január 1-jét, hogy mégis legyen keresztény vagy hát katolikus szempontból is valami ünnep, mert ugye magában hát a január 1 az egy polgári naptári ünnep, de hát akkor a család ünnepének számít, amely családi életbe, persze, ha éppen zsidó család, hát beletartozik a kisfiú körülmetélése is. De a naptár úgy kezdődött, hogy Csízió régen, és ezért mondják, hogy érti a Csíziót. Nem elég, hogy tud olvasni, de picit latinul is tud, meg ott levő sok rövidítést, hogy hol tölte, meg telihold, meg napkél ekkor, meg napkél akkor.
A kalendáriumban
hogy ezt úgy, igen, hogy igen. Ezt úgy tudta az illető, azért mondták, hogy érti a Csíziót.
Jó, hát Szerintem meg kéne emlékeznünk Hanukkáról is, nem? Na most éppen a...
Igen.
A Szent Családnak a zsidó voltáról beszélsz, de...
Van hát, annak bármi köze a karácsonyhoz?
Semmi az égvilágon.
Tehát csak véletlenül esik egybe.
Semmi, de még utólag se nagyon kötik össze, bár néha egyes prédikációkban megemlítik, hogy a fény ünnepe, fény. Ugye ez mégis összekapcsolja őket.
Aki nem alvó fény. Igen. Na mesélj, mi az a Hanukka?
Már szó szempontjából?
Vagy egyáltalán.
Hát szó szempontjából Hanukka felszentelést, vagy valaminek szentelést neve jelent. Hanach, igen, valaminek szentelni valamit. Ebből van egyszer felszentelés, és hát tudjuk a sztorit, a Makabeus.
Azért mondd el.
Hát nem vagyok én olyan jó történelemből, de azt tudom, hogy volt ez a Makabeus nevű, hát irreguláris hadsereg, vagy nem is tudom, klán. Igen, ugye, mert utána valahogy a főnökök azok egy családnak voltak valahogy, a dinasztiának voltak így a tagjai.
Véletlen, ha jól tudom, Júdás, hát vagyis ugye Júda nevű volt a vezetőjük. Aki nem azonos az áruló Judással, hanem ez ugye Krisztus előtt 100 évvel.
Több, szerintem 160-170.
Igen, ilyen. Tehát már a hellenisztikus időkben vagyunk.
És akkor volt ez a Makabeusoknak nevezett, hát nem is tudom, mi szövetség, akik egyébként...
Gerillák.
Azért mondtam, hogy valamilyen fajta klán volt, meg valamilyen fajta irreguláris hadsereg, mert ezek erősen voltak fegyverezve, és készen álltak arra, hogy hát ők egy nagy ókori birodalomnak a részei voltak akkor, ami megmaradt a görög birodalom keleti részéből.
A Nagy
Sándorból. A nevét elfelejtettem, talán Szeleukida birodalom, igen, vagy így hívták
igen,
talán.
Igen.
Annak voltak ők a részei, és elnyomásban éltek, a zsidó vallás gyakorlatilag tilos volt, és igaz, hogy megvolt a második szentély, Jeruzsálemi szentély, de magát a vallást azt tiltották.
És a Makabeusok... A templomot használhatatlanná tették, ugye, a görögök, igen. Tehát megszentségtelenítették.
És a Makabeusok visszafoglalták talán egész Júdeát, nem is tudom, egy nagyon nagy területet, igen, és igen. Ott kiépítettek egy külön országot gyakorlatilag, és ők újra felszentelték a Jeruzsálemi templomot, és innen kapta a nevét, ezért felszentelés. Erre jó, emlékszik igen.
Ahhoz azonban, hogy a templom felszentelődjön, meg kell gyújtaniuk a hagyományos menórát, vagyis hát a hétágú, vagy akár kilencágú gyertyatartót, vagy hát négyses tartott, mert annak nem muszáj gyertyának lenni, csak égjen benne valami. És jól mondom, hogy hát ugye olajat töltögettek mindegyik csészéjében, meggyújtották, de több olajuk nem volt. És íme csoda történt, mert ugye jól mondom, hogy egy héten át, vagy több napon át, vagy talán 9 napon át, újra és újra, hát csodás módon feltöltődött, vagy nem fogyott el, igen, az olaj. Fogyott el. Ezekből a kis lámpákból, vagy csészékből.
Igen, és hát ez a csoda összekapcsolódik a felkelés sikerével. Ott egyébként nem csak a hódító hellenisztikus, hát nem feltétlenül görögök voltak ezek, de ilyen görög szellemű birodalomtól váltak függetlenül, egyúttal, ha jól tudom, elég véresen elintézték azokat a zsidókat is, akik ugye hellenizáltak, vagy nem tudom, hogy nevezzem, oda csapódtak a görögökhöz, és mindenféle görög bálványokat, meg isteneket kezdtek el imádni, és ott ilyen, tehát ez egyfajta, sokak szerint egyfajta polgárháború is volt ott a csoportok között.
Ahol fátvágnak, ott repül a fogás.
De minden esetre ez az egyik olyan ünnep, nem sok van a zsidó ünnepek között, ahol vidámak az emberek, ugye, mert általában nagyon szomorú ünnepek vannak, ha Purimot leszámítjuk, igen, akkor igen. Ez a másik, ahol vidámság van.
Hát jó, mert győztek. Aztán persze nem sokáig tartott ez a győzelmi periódus, mert aztán...
Hát a rómaiak jöttek, aztán nem sokkal később. De azért ez egy 100 évvel később volt, nem?
Annyi azért ideig bírták?
Elég sok ideig volt. Ami érdekes, ugye, hogy ez a vidám ünnepség, ez a vidámsága miatt... Viszont ugye, ha a karácsonyhoz nincs is közvetlen köze, de a római szaturnáliákkal azért eléggé összegabajodott.
Igen.
Mert például ugye a zsidóknál nagy hagyománya van annak, hogy Hanuka idején mindenféle szerencsejátékokat játszanak, van az a pörgettyű, ugye?
Igen.
És érdekes mondani, az egybe szerintem nem lehet véletlenül egybeesik azzal, hogy a rómaiaknál csak Szaturnália idején volt megengedett a szerencsejáték. Igen. Amúgy az tiltott volt szigorúan.
Igen. Tehát olyan komolytalan dolgok történnek ilyenkor. Most lehet, hogy minden nép a tél közepén szeretett ilyesmit csinálni, kint sötét volt és hideg, odakint dolgozni nem lehet, bent kell lenni, és hát akkor mit csináljunk, nem? Együnk, ígyunk, süssünk, főzzünk, játszunk, muzsikáljunk.
Ja igen, hát az evés az mindezeknek az ünnepeknek a fontos kelléke, és ez a...
Ugye?
Igen, ez a Hanukára is igaz.
Igen.
És igen, hogy érdekes módon ez nem a böjt jellegű, vagy a szombat igen. jellegű ünnep, hanem a sokkal inkább a... hogy elengedjük igen, magunkat. Igen.
Na most ugye én úgy tudom zsidó barátaimtól, hogy Hanukára még ajándékot is szokás adni a gyerekeknek, vagy talán egymásnak, amitől egy kicsit még jobban hasonlít a karácsonyra. Mert ugye sütés, főzés, éneklés.
Igen, bár amennyire én tudom, úgy igen, kisebb ajándékok, és úgy elosztva a napokra, igen. Aha. Tehát nem az az egy nagy ajándékozás, mint karácsonykor.
Mondd szokott, kérlek szépen, a Hanuka az mikor van tulajdonképpen? Az csúszkál ide-oda?
Csúszkál ide-oda, de nem tudom megmondani a pontos szabályait.
De azért mindig karácsony körül.
Hát nyilván a holddal függ össze valahogy, mint minden zsidó ünnep, de karácsonyhoz nagyon gyakran van közel.
8 napon át tart. Igen. Hát akkor...
Még mit ismerhet a hallgatóság? Még eszembe jutott a menórát említetted. Ma nagyon sokszor halljuk azt, hogy Hanukia erre a gyertyára. Ez egy modern elnevezés. Ez nem szerepel a régi szövegekben, ez nem egy régi héber szó.
Hanukia?
Na igen, hát ez a Hanuka ünnepről elnevezett.
De miért jobb ez a név, mint a menóra?
Nem tudom, engem is egy picit úgy zavar. Mert a menóra nagyon általános, az bármilyen mécsest jelent, ugye?
Ja, értem.
És erre a konkrét a hanukai gyertyatartóra kitalált ezt a Hanukia szót. Én is ilyen szempontból konzervatív vagyok, de hát igen.
Nyelvromlás.
Manapság így nevezik. És amiről még hallottak a hallgatónk, az a kis pót, vagy hát nem is pót, segítő mécses, ami rajta van, mert ott van az a bizonyos 9. kis láng.
Onnan lehet
arról
meggyújtani.
Arról gyújtjuk a többit, amit úgy hívnak éberül, hogy Samás, ami szolgált jelent szó szerint.
Aha.
De jiddis, hogy már jobban ismerős lehet, mert jiddisül ezt Samesznek mondják.
Igen.
És azt viszont szerintem már ismeri mindenki.
A Samesz.
A Samesz a szolga, ugye igen. A templom szolga.
Igen.
Itt is ő a kis Samesz, aki segítő tulajdonképpen azt jelenti.
Értettem. Hát akkor, kedves keresztény, zsidó és bármilyen egyéb pogány hallgatóinknak, további kellemes ünnepeket kívánunk. Megállapítottuk, hogy bármilyen vallású vagy kultúrájú valahogy a legalábbis az északi féltekén, vagy minél északabbra megyünk, annál inkább a tél közepén valami ünnep szokott lenni, amikor mindenki eszik-iszik. És hát ez összefügg talán, vagy hát biztosan összefügg bizonyos kultúrákban a téli napfordulóval, aminek valami furcsa ősi szláv neve Kracsun, és ez a románban és a magyarban megmaradt.
Akkor további jó ünneplést és evést kívánunk mindenkinek. A műsor állandó szerkesztője Sugár Ági, a felvételt Rózsahegyi Gábor készítette. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.